Igen.
Hello, szia, Réd Ledi vagyok. Igen. Jókor hívlak, jó most?
Igen, pontos vagy, apukám.
Hát igen.
Hát persze.
Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Ebben az epizódban Csonka András, Brandy színésszel beszélgetek. Szia, üdvözöllek a vonal túlsó végén.
Szia, Adamka. A Brandyt is hozzátettem, de a nevemhez tartozod, de jó.
Az a minimum, tényleg. Én ezt hozzáteszem, mert én így szólítalak, és akkor gondoltam, igen, hogy itt teljes a kép.
Nálad a családilag, igen, majd bocsánat.
Hogyan telik a mai napod? Mit csináltál eddig, csak hogy miközben kaplak én most el? Tudom, hogy folyamatosan rohangálsz, 10 millió dolgot csinálsz egyszerre.
Dehogy rohangál, bár rohangálsznék, hát az a tragédia, hogy nem, mert mindig, az én szakmám mindig térdepel, hiszen nem csináltunk semmit elvileg, és gyakorlatilag se nagyon még, hogy hát a szabadtéri színházak elvileg, vagy valahogy gondolom az új szabályozás szerint, hogy mind a harmadik széken lehet ülni, vagy nem is tudom, tehát lesz valami, vagy talán majd esetleg valami lesz, júliusban már, de hát a közszínházak, hogy mikor indulnak, és hogy azt nem tudom, tehát semmit nem tudok igazából. Persze azért, hát azért mozorgok, tehát kimegyek, ha kell, akkor kimegyek természetesen vásárolni. Ma reggel voltam akupunktúrán például, mert oda is járok most a fülem miatt. És aztán mi van még? Hát a hülye idióta videóimat csinálom itthon, mondjuk az tényleg elvesz egy pár kis időt, de ma éppen most nem volt. Most éppen bevallom őszintén neked, hogy Netflixet néztem, egy dokumentumfilmet néztem éppen.
Ó, te is Netflix. Tigris királyt már láttad, vagy Tigris világ az a címe?
Láttam. Érdekes is, meg borzalmas is. Igazából azért a sorozatok jobban vonzanak, már az is sorozat volt, dokumentatív sorozat, igazából kicsit jobban el volt szerintem jutott, mint hogy kellett volna, de elképesztő minőségben, Netflix hihetetlen minőségben adja a tartalmakat, tehát forgatókönyv, színészet.
Milyen személyes kedvenced?
Hát nézd, ez az volt sok, hát volt ugye a Crown, ugye a második Erzsébet életére, akkor volt a nagy pénzrablás, az szinte mindent visz. Én nagyon szeretem a női börtönös sorozatokat, az Orange is the New Black-et nagyon szerettem, de talán még egy fokkal jobban szeretem a The Börtönöző című sorozatot, a Vis-a-Vis, ami szintén csak a spanyolok zseniálisak. Nagyon szeretem a Kaminsky metód, Kaminsky módszer című sorozatot, a Grace and Frankie-t. Hát most ugye ezeket már régebben kezdtem, de most ugye ebben az egész karantén helyzetben nyilván sokkal több időm van, és nem is zavar, hogyha lántán mondjuk, én úgy szeretem benézni a sorozatot, ami nagyon érdekel, hogy nem hetente egyet, hanem megvárom még az egész évad kijön, és megnézem egyben, hogyha érdekel, hanem érdekel, akkor meg nem.
Szép. Ez főleg egyébként a Nagy pénzrablás, az a címe?
Hát az 4 évad, az kemény, igen, az kemény lett volna.
Tehát ott lassan mennek a dolgok, tehát ott várni hétről hétre, az durva. Igen.
Hát de most nem, az is ugye egyszerre lett kitéve, vagyis igazából már nem, tehát mind a 4 évet kint van, tehát,
igen.
Tehát nem kellett várnom, úgyhogy ahogy tudtam, úgy néztem naponta 2-3 részt.
Ilyenkor tudom, hogy ez kicsit most mellékvágány a fő témánk szempontjából, de engem nagyon érdekel, hogy tudod ezt civilként nézni? Vagy úgymond színészként figyeled, és akkor egy-egy dolgot ellesel belőle, amit esetleg majd használsz egy karakternél?
Hát figyelj, de ezek a dolgok így nem tudatosak. Nyilván megmaradt bennem, ha valami nagyon tetszik, úgyis megmaradt bennem, mint élmény, és akkor esetleg az valahogy elő a tudatalattimban marad meg, hát tudatosan ezt szerintem nem nagyon lehet így, hogy most akkor visszatekerem a filmet, hogy hát ha elnesek egy pár gesztust, tehát így mondjuk nem. De ezt inkább a külföldi sorozatoknál tudom magam igazán elengedni, mert a magyar sorozatoknál ugye óvatatlan, hogy olyanok vannak benne, akit ismerek.
Persze.
Így ugye amúgy, tehát az egy más helyzet, de én szeretek, én mindig is tudtam néző is lenni, sőt rajongó is ugyanúgy, tehát. Soha nem okozott ilyen szempontból gondot.
Ez a rajongói szál is nagyon izgalmas. Rengeteg mindenről beszélgetünk ma, de reflektorfényben az a kérdés áll, ami miatt én most felhívtalak téged, és amivel kapcsolatban beszélgetni szerettem volna veled, hogy mit lépnél, ha veszélybe kerülne a karriered?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha veszélybe kerülne a karriered? Ez a mit lépnél a megoldások nyomában, nem abszolút válaszokat keresünk, hanem igyekszem érinteteket felhívni, és hát most itt a koronavírus idejében online vagy virtuálisan beszélgetve, de közelebb jutni a megoldáshoz, hogyha te is kialakítod a saját válaszodat, akkor bízom benne, hogy elértük a célunkat. Na most ezzel kapcsolatban, hogy veszélybe kerülne a karriered, A fő aspektus, ami miatt én fel akartalak téged hívni, az az volt, hogy egy kicsit megijesztettél. Én ugye követtem a csatornáidat, és egyszer csak azt láttam, hogy bent ülsz a kórházban, és élőben jelentkezel onnan, mert hogy valamilyen zúgást hallasz a füledben, ami csak nem akar elmúlni. Ráadásul mindezt a koronavírus idején. Kérlek egy kicsit zárkóztasd fel azokat, akik mondjuk ezzel nincsenek annyira képben. Mi történt, mit tapasztaltál? Egyik reggel keltél, aztán ez volt?
Így van, ez március, egyébként nem zúgott a fülem, bedugult, de egy március reggelen sem, tehát normálisan föl, még föl se keltem az ágyból, és életem először picit elkezdett zúgni, hát mondjuk ez nem nagy dolog, nem úgy, nem, tehát nem vészesen lehet egy húzattól, akármitől is, de aztán utána be is dugult egy pár perc múlva, és úgy maradt. Tehát ez egy olyan zúgulás volt, ami nem szokványos, tehát nem az a fajta, amit az ember mondjuk repülőn érez, vagy a liftben érezhet, és csak a bal fülemet érintette, és egész nap nem akart elmúlni. Tehát igazából egy olyan fokú dugulás volt ez, ami, mint hogyha mondjuk leválasztották volna fél arcomat. Tehát eleve a hang, amit ott hallottam, valami kis kevés hang, az ilyen, mint egy ilyen szokorádion keresztül, van ilyen recsegős.
Wow.
Tehát nagyon ijesztő, nagyon ijesztő volt az egész. Hát persze, ilyenkor rögtön a tüneteket én nagyon nehezem is jelen, és felhívtam a gégész barátomat, aki mondta, hogy akkor másnap menjek be a kórházba hozzá, és csinálnak egy hallásvizsgálatot. És akkor ez megtörtént, és kimutattak egy ilyen akut halláscsökkenést, ami belső fül probléma. Most ugye a fülnek több területe van, és a belső fül ez egy nagyon nehezen diagnosztizálható, se MR-rel, se CT-vel igazából nem lehet kimutatni, minden oka egy ilyen történésnek. És ugye a belső fülhöz tartozik az, ha valakinek zúg a füle, sokszor hetekig, hónapokig, valakinek évekig, valaki öngyilkos lesz tőle, mert nem bírja elviselni, képzeld, tehát 24 órában zúg a füled, ez borzasztó érzés lehet, akkor van olyan, aki szédül, ez is a belső fül problémája, tehát rengeteg mindent okozhat a belső fülnek a problémája.
Igen, egyébként azért is nagyon közel érzem magamhoz ezt a problémát, mert anyukámnál most egy ilyen Meniere-szindróma nevű dolog lépett fel, az zúgással, a szédüléssel jár, és azt mondják neki, hogy ez lehet, hogy egy-két napon belül elmúlik, lehet, hogy 2 évig tart neki, fél éve folyamatosan, tehát nagyon megértem a helyzetet.
Igen, igen, így van. Na most akkor neki is egyébként kapaszkodom, amit mondok. Az, hogy ugye, miután nem tudják az egészet igazán diagnosztizálni, ezért csak egy általános módszerrel tudnak gyógyítani. Persze minél gyorsabban elkezdik, annál hatásosabb lehet. Ez a, kaptam egy ilyen infúziós kúrát, ami egy ilyen értágító, szteroidos. Hát ott voltam 5 napig, ugye a koronavírus miatt nem lehetett kibesétálni. Csak úgy hazajöttem, folytattam gyógyszerrel, tehát nem történt változás. Ez is benne van a pakliban. És akkor eljutottam egy kollégám, a Völgyesi Gabi énekesnő kapcsán, akinek szintén zúgott a füle, és olvastam az a történetét. Meg hát a kórházban sokan föl is telefonon hívtak kollégák is, akiknek kiderült, hogy csomónak volt pár ilyen gondja, többnyire azért elmúlt, de sokakat kínzott sokáig. Na mindegy, és akupunktúra, mint módszer, egy olyanban hiszek egyébként is, nekem már a polckongos évemnél 10 évvel ez segített. És akkor így a Gabi révén elkerültem egy akupunktúrás orvoshoz, és ott a 4. vagy 5. szúrás után egy jelentős javulás indult el. Úgyhogy végülis most az erős dugulás érzet megszűnt, most más eddig évek óta, ugye ennek a reflux és egyéb dolgok azért engem kínoznak erőteljesen, tehát ennek kapcsán folytatom az akupunktúrát. Csak azért mondom, hogy bárki, aki most hallgat minket, és ilyen belső fül problémákkal küzdik, legyen az zúgás, mondjuk anyukádnak a szédülés, vagy a dugulás, tehát ezekkel mind egy nagyon jó kapaszkodó lehet. Nem, nincs 100%-os tuti módszer, de hát, ha ez az, ami segít. Tehát ezért reményt adhat. Mert nekem például segített. Tehát olyan a doktorát mindenkinek. Egyébként sok mindenre jó, mert a kínai gyógyászat egészen más irányból közelít, mint a nyugati, amit én mind a kettőben hiszek, de valamikor a nyugati megszorban, akkor fordulunk ehhez. Tehát kiegészítik egymást az én életemben.
Hát meg, hogyha jól értettem, akkor a kínai gyógyászat az általában arra koncentrál, hogy megelőzze a dolgokat, nyilván ilyen kezelésekre is alkalmas, de a nyugati meg bajt kezel,
hát igen,
tehát
vagy
a megközelítés
pedig,
is más.
Igen, de vagy például az, hogy a kínainál például ebben az esetben a fül problémáknak, a fülnek a társszerve az a vese, a kínai gyógyászat szerint. Tehát a vese funkciót is meg kell nézni, vizsgálni, mert lehet, hogy aznak, annak a zavara okoz például egy fülpanasz. Tehát vannak ilyen társszervek. Ugye, tehát ez egy más szempont, egy más szemszög, és szerintem mindenkinek megadva az esélyt, pláne, hogyha segít.
Amúgy, amit itt most mondtál, abból egy nagyon különleges gondolat ez, ami így megtapad bennem, hogy rengeteg színész ismerősöd, sok barátod mondta, hogy ismeri ilyet, hallott ilyet, látott ilyet, valahogy én is, mikor mesélem a történetet, anyukámét, akkor mindig van a társaságban legalább egy valaki, aki ezzel találkozik. Tehát gyakorlatilag ezzel szerintem rengeteg embernek lehet így kapaszkodót nyújtani, de hadd kérdezzem azt is meg, hogy milyen volt abban az időszakban, amikor még ez a kapaszkodó nem volt meg. Tehát mi mentél keresztül, és próbálkoztál azzal, hogy na most így fél-félfüllel is eléneklek egy dalt, meg tudom-e csinálni? Mert mi van, ha így marad?
Igen, igazából, hát nézd, igazából a kórházban nem akartam ezzel próbálkozni, de amikor orvosok közelében vagyok, azért nyilván megbízom bennük, és a barátomról van szó, tehát gondoltam, hogy azért adok ennek időt, tehát nem voltam türelmetlen. Tehát nem estem annyira pánikba, mert gondoltam, hogy mégiscsak jó helyen vagyok, és hát majd idővel ez a dolog. Meg azért sem estem igazán a pánikban nagyon, mert ugye egy olyan időszakban kapott el, amikor úgysem dolgozhattam. Tehát ami az a külön stressz és pánikfélelem, ami arról szól, hogy úristen, a munkám most miattam elmarad előadás, meg az borzasztó, az katasztrofális érzés, de ugye most ez nem volt, gondoltam, hogy bőven lesz időm ezzel foglalkozni. És hát így is volt. Úgyhogy igaz, de természetesen minden ilyen helyzet, ami meglebbenti azt, hogy annak a lehetőségét, hogy akkor most vége lesz mindennek. De én ezt már átéltem. Tehát én átéltem, akkor a porckoros évben volt, 2008-ban, amikor az indult, akkor erre gondoltam, hogy vége a karrieremnek, mert akkor a lépve is alítottam, annyira fájt a lábam, annyira kisugásdott a lábamba, hogy alig bírtam a lépcsőre felállni. Most ugye táncos feladataim voltak, stb. Tehát nem tudtam, mi lesz, hogy lesz. Azt hittem, hogy most tényleg akkor itt vége, mert hát majd nem fogok tudni, hogy felépülni, vagy tudom. Persze az ember megtalálja azért a módszereket, amik aztán utána segítenek, Isten segítségével, tehát hogy ez remélhetőleg ez mindenkinél így van, de nekem is végül olyan szintre jutott az a történet, hogy azért nagyjából tünetmentes vagyok, mert a porckorongsér mondjuk soha nem múlik el, de lehet tünetmentessé tenni, és így aztán ebben a tünetmentes időszakban például mondok egy példát, tehát a Mary Poppins, már a Grézi főszerep az olyan fizikai igénybevétel, és ott kell mászkálni a tetőn, plafonon mászok.
Fejjel lefelé, ez zseniális.
Fejjel lefelé, igen. Tehát azt mondom, hogy igazából ez mind arra az időszak esett, tehát van remény mindig. Én egy kicsit hajlamos vagyok a pánikra, tehát én azonnal bármilyen tünetem van, a legsúlyosabb dolgokra gondolok, sajnos ez én, és nem, ezért nem is tudok várakozni. Tehát én a magyar egészségügynek nem vagyok jó paciensem, mert én nem tudok ilyen listákra várakozni. Tehát én minden alkalmat és minden lehetőséget megragadok, ha kell magánrendelés vagy bármi, hogy én azonnal eljuthassak valahogy orvoshoz, mert a tünetekkel nem tudok együtt létezni.
És ezen a pánikra való hajlamodon nem rontott az, hogy pont a koronavírus időszaka alatt kellett kórházba menned?
Hát azért sem rontott, mert egyébként ugye akkor már ez egy gégészeti osztály volt, de ezt is ugye nem fokozatosan kiürítették, tehát összesen voltunk azt hiszem 6-an. Tehát nem foglaltam el senkinek a hét, illetve valaki erre, mert volt egy-két ilyen komment, hogy képzelem én, hogy ebben a helyzetben még kórházba is megyek.
Milyen kemények az emberek, hogy erre asszociálnak, eszembe nem jutott volna, de igaz? Nem, jó, oké. Okay.
De nem akartam, nyilván nem akartam, csak hát nem engedtek ki, mert ugye nem lehetett volna kivel, infúzióval lehet kivel járkálni normál békeidőben, de itt nem. De mindegy, itt még nem volt a koronavírus, még nem volt a tonkolás, az egésznek ez március közepén volt. És most mi volt a kérdés, felkanyarodtam.
Hát, hogy a koronavírus miatt nem pánikoltál el jobban?
Igen. Hát ez érdekes, ugye mindenki azt gondolta, ismerve engem, aki egy hipohonder vagyok, egy nagy magyar hipohonder kategória vagyok már.
Az vagy?
Hát az vagyok, igen, hát az mindenki tudja, de ez nem úgy történik, hogy én most mindenképpen félek, hanem a tüneteim vannak, akkor szakemberhez fordulok, tehát figyelem a testemet, a szervezetemet. De egyébként, és mindenki azt hitte, na, koronavírus, akkor biztos, hogy bezárkoztam a spejzba, és ki sem mondtulok onnan, amíg ez a dolog el nem múlik, és hogy rettegek és remegek, és egyébként pedig nem. Érdekes volt azért nem, mert egy ilyen közösségi krízis, amikor mindenki szarban van már, bocsánat, akkor az egy kicsit megnyugtat engem, mert tehát nem nekem kell csak megküzdeni valamivel, de a többieknek egyáltalán nem, hanem mindenki otthon maradjon, tehát mindenkire egyformán vonatkoznak, ott én egy kicsit bátrabbá váltam. De például a fülem, ami egyéni probléma, ott persze megint előtt a jó kis hiponder, hogy mi lesz, és hogy lesz, és hogy fog ez elmúlni. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen érdekes helyzet volt a koronavírus kapcsán, de Tehát remélem, hogy tehát most is egyébként közös jártam vásárolni, maszk van persze természetesen. Tehát mivel egyedül élek, nekem azért muszáj volt valami módon az életbe bekapcsolódni eszembe, hogy a vásárlás, ez a házhozszállítás családoknak inkább megéri, de szerintem. Mert igaz, nekem úgy annyira érte csak meg, hogy így ebédeket gyakran rendeltem, nem főzök, de ebben a helyzetben megtanultam egy kicsit főzni is, tehát azért sok mindent csináltam, amit egyébként nem szoktam.
A kakaós csiga már megy?
Úgyhogy kakaós csiga sajnos nem is fog menni, vagy túl komplikált nekem. Okay. De azt lefagyasztom, megveszem és lefagyasztom. Tehát na mindegy, szóval igazából én azért nem zárkóztam teljesen a lakásba úgy, hogy akkor most sehova, semmikor sehova. Mondom, vásárolni elmentem, meg itt lementem sétálni, tehát voltak ilyen kis akcióim.
Egy újabb olyan szempontot dobtál be, aminen szeretnék indulni, ez a kollektív megélni egy helyzetet felbátorított dolog. Ez egy olyan, amivel nagyon tudok azonosulni. Én szeretek felkészülni a beszélgetésekre, és az egyik készülés a maira az volt, hogy megnéztem az egyik kedvenc riporteremnek az interjúját veled. Ugye a Lovász Laci készített veled egy ilyen Insta Talks beszélgetést, ami egyébként szerintem zseniálisan sikerült. De azon gondolkodtam közben, hogy közöttünk ez a rajongó típus, meg szeretnék megfelelni a környezetemnek érzés, ez nagyon azonos. És azt éreztem, hogy mintha Laci, aki egyébként egy zseniális kérdező, és hallatszott, hogy egy nagyon jó barátod, ezt nem annyira élni át, és nem annyira tud belehelyezkedni ebbe. Te is mondtad azt, hogy ez egy adottság. Van olyan, akivel ezt kollektíven meg tudod élni?
Most a kollektív félelemre gondolsz?
Igen, ezen gondolkodtam, és ezt azért kérdezem, mert szerintem ebben nagyon hasonlók vagyunk. Tehát én például ezelőtt a beszélgetés előtt kimondottan, és nem fogok titkolózni, őszinte leszek, izgultam, hogy hogyan sikerül majd, hogy milyen hangulatban kaplak el, mert nagyon szerettem volna azt, mint jó barát, hogy ez egy jó élmény legyen számodra, és én meg akarok felelni a te ízlésednek, szeretném, hogy ez neked tetszen. Tehát én mondjuk ezt el tudom élni. Laci, ezt nem éreztem.
Nem, más, hát nem, tehát attól mondjuk, hát a te is ismert, vagy aki ismer engem, azt tudja, nálam attól nem kell félni, hogy nem leszek jó hangulatban, mert ha nem vagyok jó hangulatban, sem fogok megérezni, mert nyilván a beszélgetésre nem terhelek meg azzal, hogy személy módon egy szavas válaszokat adok, mert
nyilván,
ott kezdem, tehát
én ennél egyen rosszabb vagyok, mert én azt is szeretném, hogy oké, a beszélgetésnek nem megy a rovására, de hogy a kapcsolatunknak se menjen, és utána én képes vagyok, te is ezen gondolkodni, még akár fél óráig.
Biztos, de azon gondolkodnék, hogyha mondjuk benned érezném azt, hogy felkészületlen vagy pedig tehetségtelen vagy, az jobban zavar, meg azon gondolkodnék boldogan utána, de minek? Azzal nem tudok rajta segíteni. Tehát most ezzel nincsen szó. Tehát igazából, de ez a kollektív félelem, hála Istennek az életemben azért most gondolkodom, de azért nem volt, ilyen helyzet soha nem volt, mint ez a koronavírus, tehát ilyen, hogy az egész világ letérdepeljen minden szektor, ilyen tényleg nem volt, tehát nem is legyen soha, de tehát azért mondom, mondjuk, hogy ha a hipoenderségről beszélünk, mint kollektív félelem, akkor ezt nem éltem még így át, és nem is azt jelenti, hogy magánykodtam és lezserkedtem, hogy nem aztak, hogy gyerekek lesz valami sok komolyan érezik. Csak nem, tehát nem voltam az, mint csodálkoztam, amiket hallottam, még ismerősöntől tényleg, hogy mindent, amit vesznek, letörölgetnek, kiteszik az erkére, és ott rohadt meg, aztán egy hét múlva veszik csak be, akkor mit tudom én, minden ruhát, amit levesznek, már az ajtókban levetkőznek messze erre, gyűjtik zsákokban, tehát ilyeneket én nem csináltam. Nekem megmostam a kezemet rendesen, de amit nagy nehezen protekcióval szereztem, ugye akkor lehet, de nagyon nem lehet az a piacnak két feltöltelítő. Ilyen nagy, nem ilyen kis tubusos, sem ilyen nagy, tudod, ilyen fürdőszobai. Amit nagy nehezen egy csodálatos drogériának az alkalmazott, hogy odaadja nekem az övét, mert ő úgyis már látja, mikor érkezik nekik, akkor majd eltesz magának. Tehát protekcióval kaptam végül is egyet. Még mindig van belőle. Pedig ha eltesz már két van. Tehát azt mondom, tehát nem vagyok ennyire, nem voltam ennyire pánikban, mert azt is tudom, hogy ha ennyire elkap a hív, és ennyire elkezdek félni, akkor az átragad minden egyes tevékenységemre, és az borzalmas. Egyébként pedig bevallom neked őszintén, lehet, hogy ciki, de én ezt a helyzetet nagyon élveztem. Nagyon. Mert imádtam a világ lelassulását, persze azt nem imádtam, ami ezzel együtt jár, hogy sokan nyilván elvesztik a munkájukat, mert nekem sem volt munkám, meg nincs is most is lényegében még hivatalosan munkám természetesen. Ezt nem szerettem, de mégis volt egy csomó dolog, ami viszont soha nem történt volna meg. Tehát mondjuk mondok például Vagy ez a kérdéshez tartozik, ezt hagyjam?
Nem, ez engem nagyon érdekel, mert én ugyanezt élem meg, amit most itt kifejtesz, és azt látom, hogy ezek szerint mind a ketten tudtunk arra koncentrálni, ami ennek a pozitív hozománya. Tehát nem a sok negatívra fókuszáltunk, hanem néztük az előnyeit. Kíváncsi vagyok, hogy neked mi volt az?
Hát igen, mert mondjuk a negatívokra, a kérdőjelekre nem tudok fókuszálni, hiszen a bizonytalanság. Tehát azt sem tudom mondani határozottan, hogy mi a rossz, mert ugye nem tudom, nem tudom meddig rossz, és mikor lesz jó. Na mindegy. Ami jó volt, ami nagyon jó volt, az az, hogy például hát a családom, akinek a nővére még Szegeden élnek, az ő felnőtt fiaik pedig Londonban élnek és dolgoznak, ezért persze, hogy tartjuk kapcsolatot, mondjuk telefonálni szoktunk, és mit tudom én, ha eltette mindenképpen, de a nővére még kell legalábbis. De most például minden este Skype-oltunk, minden áldott este azóta, mi ott már több mint két hónapot, ez ilyen soha nem történt volna meg. Vagy mit tudom én például, ugye nyilván azok a dolgok, amik a közönséggel való kapcsolatom, egyébként eddig is jó volt, de ugye nyilván nekik is furcsa volt ez a helyzet, meg hiányozott, talán néhány embernek hiányzott maga a színház is, kevés hiányzott nyilván a közönség. És arra gondoltam, hogy miután az én belső órám úgy működik, hogy mégiscsak este azért történnek a dolgok, az igazi dolgok, amire készülök egész nap, és nem itthon ülök, és szocsit majszolok, és sorozatot nézek. Tehát akkor este hétkor, amikor fölmen a függöny, akkor nálam egy ilyen élő live műsor volt a Facebookon, meg van is még, hivatalos Facebook oldalamon, amikor is csónkarantén címet adtam neki, és akkor itt volt mindig vagy nóta, vagy vers, vagy prózát olvastam, vagy online beszélgettem kollégáimmal. Tehát, és éreztem, az emberek ezt imádják, mert kapaszkodnak valamiben, meg érvezik azt, hogy egy ilyen kicsit privát helyzetben látnak, és kommunikálunk egymással, meg azokkal is, akiket behívok online. Tehát ezek ilyen erős kapaszkodók. Ugyanígy a hülye idióta videóim, amit annak idején is csináltam, de most többet csináltam, nyilván ezek a TikTok videók, meg kitaláltam ezt a csonka családot, akik ugye meg különböző ismert dalszövegeket dramatizálva mondanak úgy el, hogy eljátszák, de színdarabba alakulnak ezek a dalszövegek, és egész extrém más kontextusba helyeződnek a szövegek, tehát egész más jelentenek, mint amit az eredetileg a dalban jelentettek. De hát ez mindegy, lehet szereti, nem szereti, de nagyon sokan szeretik végül is. És tehát én is kapaszkodtam ezekbe a lehetőségekbe, és nekem például ez nagyon jó volt, mert ez máskülönben soha nem tudtam volna megcsinálni, nem lett volna se időm rá, se energiám. Így meg erre tudok koncentrálni. És én imádok itthon lenni, azt sem zavar, hogy egyedül vagyok itthon, mert egyébként tényleg nagyon szeretek, és hogyha akarok, akkor online bármikor bárki lehet kapcsolatban, de most már találkozhatok is, tehát most már nyilván lejárunk különböző teraszokra. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy egy csomó minden, ami az itthon léttel kapcsolatos, és a közönség kapcsolatnak építéssel van kapcsolatban, vagy pedig a social médiában való jelenléte van kapcsolatban, ez nekem nagyon, nagyon fontos volt. Tehát hivatalos Facebook oldalamon, amióta elindult ez a karantén, azóta 40 000-re többen követnek, és ez nagyon nagy.
Zseniális. De tényleg ez a csonkarantén is ilyen, a csonka család csodái, az egész tényleg, én úgy érzem, hogyha egy ilyen skálán vázolnám azt, hogy mondjuk a bal oldalra odarakom az egyes ponthoz azt, hogy közönség, a jobb oldalra a tízeshez, hogy közösség, te alapból a közösség irányába voltál, és talán most ezt még jobban erősíteni tudtad. Hányosra raknád ezt a skálát most úgy nagyjából?
Hát én nem, soha nem rakok semmit nagyon magasra, hát most a 7-es-8-osra mégiscsak raknám, mert de az viszont azt gondolom, hogy amikor ennek vége lesz, és mondjuk elkezdünk dolgozni, valamikor, most már talán, vagy valamikor, akkor azért muszáj valamit ebből a dologból megtartani, tehát nem lehet az embereket cserbe hagyni, azok most akkor megint eltűnök, vagy nem úgy eltűnök, tehát visszállok a régi tempóra, amikor valamikor volt olyan, hogy egyszer mozhatom egy fotót mondjuk, hát nem, tehát valamilyen, ki kell találnom annak a módját, még hogyha ez nyilván időben kicsit problémásabb lehet, hogy hogyan leszek majd jelen ezekben a platformokon. Biztos vagyok benne, hát több lesz a videótartalom, mint a live talán, nem tudom. Tehát valamit, meg hát YouTube csatornámat is végül is elindítom, valamilyen az már indult lényegében, de oda most feltöltöm ezeket a csonka család csodáit, nem tudom, meg összefűzök majd, összefűzök esetleg ilyen TikTok videókat egybe, amiket egyébként mások megosztanak simán tőlem.
De jó ezt hallani, hogy ezt ennyire élvezed. Tehát ez nekem nagyon tetszik. Most azon kezdtem el itt gondolkodni, miközben ezt mondtad, hogy Sánta Laci kollégáddal korábban már beszélgettem. Ő szokott olyat csinálni, hogy a szünetben, a színházi előadás közben bejelentkezik a kulisszák mögül olyan live videóval. És azon filóztam, hogy te ezt megtennéd el, mert tudom, hogy te szeretsz az ilyen szünetekben egy kicsit lélekben a szerepre hangolódni, neked ez fontos, neked ez kell.
Igen, én azért nem tenném meg, mert a kollégáim nem szeretik.
Aha, értem.
Tehát az, a nagy többség, az, mindenkinek azért az eladás szünet az nem arra való, hogy szerepeljünk, és én megértem valakinek, hogy jó tett volt, de ezt nagyon sok ember nem lehet megcsinálni. Tehát tudom, hogy kik azok, akik vagy pihenni, vagy kicsit fújnak kettőt, vagy ezt isznak egy kávét, tehát mindegy. A szünet persze. Az arra való, hogy a két felvonás közötti időt valahogy kicsit lazuljunk, nem is lazuljunk, hogy koncentráljunk. Hát mindkinek mi fontos. Van, akinek az a fontos, hogy egyedül legyen az öltözébe, van, akinek az a fontos, hogy mit éve legyen, de nem szerepelni. Tehát azt nem, én ilyen nem. A kollégákkal nehéz. Ebből a szempontból a videótartalomgyártás is nehezebb, mert ugye a kulisszák mögötti világ érdekes lehet sok ember számára, de én tudom, hogy azt nem igazán lehet megmutatni, mert nagyon sok kollega nem szereti, amikor mondjuk próba folyamat közben videóznák. Mert akkor az ember mindig tehetségtelen, meg gondolja magát, még próbálja kibányászni magából azt, amit nem tudja, mi lesz, nem tudja, hogy... Tehát akkor az egy munkafolyamat, ezt nem mindenki szereti, hogyha ez arriválva van. Tehát az is nehéz ügy. Tehát ez egy ilyen kulisszák mögötti világot igazán jól megmutatni. Úgyhogy nem könnyű.
A másik dolog, ami veled kapcsolatban elcsípett engem egy interjúban, és ezen is sokat filóztam, az, hogy gyakorlatilag minden előadás előtt, és szerintem ez jól van, ugyanezt gondolom egy interjú vagy egy rádióműsor előtt, jó, hogyha az emberben van egy ilyen EU stressz, ami így motiválja, ami hajtja, ami bíztatja, de gyakorlatilag minden nap, minden munkával újra az a feladata az embernek, hogy a közönség tetszését elnyerje, hogy meggyőzze őket arról a szerepről, karakterről, hogy megfeleljen. Na most azon kezdtem filózni, hogyha valakiben alapból van egy ilyen félelem, vagy mondjuk a szorongás, és mondom, ezzel én tudok azonosulni, akkor egy ilyen fajta pozícióban, amikor ez gyakorlatilag a munka kapcsán elő és előjön, mi az, amivel föl tudja magát frissíteni valaki? Mert szerintem ez rengeteg hallgatót érint.
Hát, ebben nem hiszem, hogy hasznos tanácsot tudok adni, azért sem, mert ez tényleg alkati kérdés. Én például nem, tehát én nálam ez túlzott mértékben jelen van. Tehát én azt gondolom, ez már
igen,
nem...
de pont ezért szerintem van egy küzdelem, amit megtanulsz, amit hát gyakorlatban helyezel napról napra, és ez talán segíthet valakinek.
Hát nem, igen, de azt kell mondanom, hogy van, aki trukkos, van, aki szorong, van, aki ideges, van, aki izgult, tehát ezek különböző kategóriák. Én azért elég izgulok, tehát nekem mondjuk a színházi előadások előtt nyilván nem úgy már, hiszen azt mondjuk játszottuk esetleg 50-100-szor többször is. Bár ott is megvan az a fajta stressz, persze. De mondjuk egy olyan helyzet, amit nem tudok kiszámítani, mondjuk egy fellépés előtt, amikor nem tudom, a közönség, az a közönség, hogy közöbe ült éppen, hogy fogad engem, stb. Vagy mit tudom én, egy évés szereplés, ahol szintén mondjuk talán egy élőadás van, hogy akkor. Tehát az kicsit már, erre szoktam mondani mindig viccesen, hogy csoda, hogy még élek. Tehát tényleg, hogy ennyi stressz, amiért egyébként a stresszkezelés nagyon fontos. Például a stressz okozta tünet is lehet ez a bizonyos füldúlás is. De akár. Tehát a stressz sok mindent okozhat, amit most gondolunk. De hát én, amit meg tudok tenni ezért, nem tudok kibújni a bőrömből. Tehát én izgulok, ami egyébként jó, mert ha nem izgulnék, ez Bodrog Gyula is, meg Gregor Józseftől is hallottam annak, hogy maga biztonság megöri a művészetet. Bodrog Gyula azt mondta, hogy aki nem izgul, a fellépés előtt az hagyja ott a pályát. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg, tehát a tét helyzetnek mindig meg kell maradni. Tehát büféből, sztorizás közben nem nagyon lehet színpadon lépni. Van, aki akkor is tehetséges, de nem hiszek ebben. Tehát valami módon ez kell az, aki kell kis ráhangolódásra elkészülni.
Igen, meg valahol ez alázat.
Hát igen, pontosan, ami most van egyre ritkában használt szó, és egyre ritkában érzett fogalom. De mondom, a kezelésben mondjuk az agykontroll mindenképpen jó, most nyilván nem magyaráz, mert valakit érdekel, utána tud nézni, hogy az autogén tréning, amit egyébként szintén meg lehet tanulni, azt hiszem talán netről is, vagy könyvből is, de azért mondjuk az hivatalosan akkor jó, hogyha egy pszichológus lépcsőről megtanítja az embert, ez egy több hetes folyamat, és nagyon jó dolog, mert utána az inkább egyfajta tapasztalatszerzés a testtel kapcsolatban, abban zajló folyamatokkal kapcsolatban, és ebben egy lenyugvás is, egy meditáció is egyben, szóval sok minden egyben. Na mindegy, tehát ezek vannak technikák, amiben lehet, de még a légzésnek a figyelése is nagyon jó lehet, amikor valaki szépen nyugodtan lélegez, és figyeli azt a légzést, és nem gondol másra, csak arra, hogy figyeli a légzését, és az is sokakat lenyugtat. Tehát mindenkinek más. Úgyhogy azért mondom, hogy igazából vannak technikák, de alapvetően nekem is nagyon sok kínlódás és szenvedést okozott az, hogy én sokkal trukkosabb vagyok, mint szeretnék, meg mint sok kollégám. Tehát ebben nyilván van egy csomó önbizalomhiány, ami főleg nálam mindig jelen volt, kis hitűség, stb. Tehát a sikerélmények azok nem mindig fedik ezeket a dolgokat el, meg nem adnak gyógyírt, csak esetleg rövid távon. Tehát úgyhogy nem nyugtatom meg senkit, mert ne gondolja senki azt, hogy vannak receptek arra, hogy és ne is gondolja, és ne is akarjon senki megszabadulni az izgalmaitól, meg a stressztől, mert azért ez sok szempontból épít is minket, meg motivál minket. Tehát én azért azt gondolom, hogy egy egészséges szinten kell terelni, de azért nem kell attól félni, nem kell szorongani ettől.
Oké, kérdezek egy erőset. Hogyha azt mondanám, hogy holnaptól ez a szorongás teljesen eltűnhet belőled, mert van egy csoda gyógyszerem. De cserébe mondjuk a teljesítményed, amit hozol, az elfogadható, de nem annyira jó, mint most. Igen mondanál a gyógyszerre?
Hát nyilván nem lenne hülye, aki igen mondta rá. Szerintem az...
Tehát megéri a harc.
Hát a teljesítményem, egyébként az a másik a teljesítményemet egyébként sokszor blokkolja, vagy bénítja, vagy tompítja.
Igen?
Persze, abszolút. Hát abszolút, persze.
Tudsz mondani konkrét példát? Amikor mondjuk azt éreztem?
Hát az ember azt érzi. Azt érzi, amikor készülsz valamire, és amikor ott vagy, és megcsinálod élesben, akkor az nem olyan, mert elvonja a figyelmedet, a saját stresszet, a saját izgalmat, vagy esetleg valami akármi, mert tehát nem tudsz a dologra ráhangolódni. Tehát igen, nagyon sokszor éreztem, hogy letompít. Vagy régen meg kiszállott a szám, mondjuk voltak ilyen főiskolás koromban, vagy innen kiszállott a szám ilyenkor. Tehát csomó tünet, ami az izgalmat jelenti. Úgyhogy igen.
És visszatérve az alapkérdésre, hogy van-e olyan, akivel ezeket a dolgokat úgy tényleg értően, empatikusan át tudod beszélni, ebben segített mondjuk ez az időszak, hogy minden nap a családoddal tudtál skype-olni, vagy valamilyen program segítségével kommunikálni?
Hát de nem, a nővérem az mindig fejben rúg.
Tényleg?
Ő mindig lesz itt engem, hogy ne kisítüsködjek, stb. Ő szerintem ezt nem értik így meg, de például azokkal tudom megérteni, például Peller Annával imádok, mert ő ugyanolyan fosós, mint én. Tehát ugyanúgy szorong, ugyanúgy átnéztük, mindig együtt játszottunk, akkor is átnéztük a koreográfiát. De én elfogadom mindenkinek, más van szüksége, tehát én elfogadom azt is, hogy valaki mondjuk tök lazán, és tényleg nagyon magabiztosan, és irigylem is, aki magabiztosan tud a világban közlekedni, meg a színpad környékén közlekedni, és aztán jó is, tehetséges is. Tehát vannak ilyenek is. Van, akinél az dolog átcsap a magabiztosság, átcsap elviselhetetlen az ülökbe, amitől viszont én lebénulok. Tehát én olyan kollégákkal szerencsére nem volt még dolgom, akik tényleg olyanokat hallok mostanában, olyan dolgok történnek, hogy az a szerencsétlen közönség tudná, hogy bizonyos színészek, akiket egyébként esetleg szeret, mit művelnek a háttérben, akkor én azt elfogadhatatlan tartom, amikor valaki sztárkodik, és olyan hisztiket, és olyan adőröket vesz fel, ami tönkre teszi mindenkinek az idegeit. Tehát jó nekem így, én el vagyok ezzel az izgulással, most már nem 55 évesen fog megváltozni.
Egyébként ebből a szempontból is egy nagyon nagy példa vagy számomra, hogy az egyik legfontosabb, amiért ezt a csatornát létrehoztam és elindítottam, hogy szeretnék egy olyan felületet, ahol tényleg őszintén lehet beszélgetni. Tehát nem az van, ahogy én elkezdem magamat itt mindenféleképpen maszkírozni, meg csak a jó arcomat mutatni. Tudod, mint amikor beáll az ember a tükörrel szemben, addig forgatja a fejét, amíg nem lesz ilyen tokátlan a képen, aztán kimegy a lakásból, és azt hiszi, hogy egész nap úgy marad, hanem hogy teljesen őszintén, teljesen leplezetlenül beszélgessek emberekkel, meg a hallgatókkal is egyfajta közösséget építve. Viszont én egy csomószor megkapom azt a kérdést, hogy nem teszem ezzel magamat túlsebezhetővé, és kíváncsi vagyok, hogy mi erre a te válaszod. Ez az őszintesség belőled is árad, az nagyon tetszik, hogy magánemberként is azt hozod, amit egyébként hozol közszereplőként, de hogy nem kapod ezt meg, hogy túlságosan sebezhetővé válsz, vagy túl sokat elárulsz, és ezáltal megszűnik az, ami mondjuk valakit, hát úgymond a Rivalda fényben tartana.
Hát nem tudom, hogy is mi a helyes út, mert én soha nem hittem, én magam nem érezném magam a megközelíthetetlen szerepben. Tehát, meg figyelj, ez Magyarországon úgy gondolom, ez egyszerűen szánalmas, nem tudom más szót használni, tehát ez egy kis ország, itt nem tudsz falak mögé rejtőzni, mint Amerikában mondjuk tényleg a világsztárok azok tényleg, azokat egy egész világ követi, akár paparazzik, fotózzák őket, meg nem. Tehát az egy más helyzet, egy Leonardo DiCaprio vagy egy Michael Douglas, az más. Bár nem hiszem, hogy ők is egyébként nem úgy látom, hogy mint a falak mögött élnének, de nyilván, ha ők megjelennek valahol, az nagyobb cirkusz, mint hogyha mondjuk én lemegyek a közértbe. Már pedig le kell mennem a közértbe, mert érted, tehát itt Magyarországon nem lehet eljátszani ezeket az idióta alülőket, hogy elfüggőzött kocsiba járkálsz, hanem akkor éled az életedet, és az emberek, egyébként nekem ez volt a fontos benne, ezért is élveztem ezt az egész helyzetet, amibe kerültem szerencsére, ugye a Família Kft. Kapcsán, hogy az emberek tényleg nem kell nagyon megmagyarázni, hogy ki vagyok, még pedig most már jó pár éve nem vagyok rendszeres annyira jelen a képernyőn, de még mindig azért tudják, és vannak emlékeik, élményeik, és nekem az volt a legklasszabb az egész, de minden fölött legklasszabb élményem, hogy az emberek kommunikálnak velem, szólnak hozzám, idegenek, akárhol vagyok, és látom, hogy többnyire azért mégis szimpátiával, tehát azért ezek baromi fontos, nekem ez nem, hogy szeretet hiányos lennék, de én ezért is lettem színész, hogy engem igenis szeressen, ismerjenek meg, és szeressenek, nem szégyellem. Annak idején a gyerekkoromban, ugye, amikor az iskolában az volt a divat, hogy kártyanaptárokat cseréltünk, ez volt egy időben nagyon nagy divat, és akkor mindenféle kártyanaptárokat gyűjtögettünk, cserélgettük egymás között, és nagyon sokan magyar színész, akkori magyar színésztároknak a képei volt, és tudtuk, hogy kik azok. Na most kérdezd meg egy mai 12 éves gyereket, mondjon egy színész, kit fog mondani? Joe-t, vagy izét, vagy Lalit. Hát nekik ezek az ők.
Világos. Igen, és ebben nagyon benne van egyébként a színháznak az a kultusza, ami akkor volt. Igen.
Nem, meg a tévének az volt, a nívós kultusza, ami a tévéjátékok, a tévéfilmeket, minden színész, aki a főiskolára kizuhant, és már dolgozott, és ismertük a nevét. Na mindegy. Tehát nekem ez a fajta, az őszinteség, benne van a közvetlenség, a természetesség, ami nekem iszonyú fontos volt, mert ezt akartam, erre is vágytam, és azt hiszem, hogy rám tényleg lehet sok mindent mondani, esetleg valaki nagyon akar, de az, hogy nem vagyok közvetlen emberekkel, és nem találom meg mindenkivel a megfelelő hangot, azt nem lehet mondani. Tehát nekem így a jó.
Ez most felvet két kérdést is bennem. Az egyik az messze vinne, abban lehet, hogy most nem megyek bele, mert tudom, hogy nem akarjuk erről az oldalról egyfajta ilyen szomorkodossal tenni ezt a beszélgetést, de hogy vajon lesz-e ilyen generáció az új színészek közül, és lehet, hogy egyszerűen az atmoszféra nem fog engedni ilyen szintű mélységet, meg ilyen szintű példaképeket kiépülni. Hát. És nem biztos, hogy a tehetség meg a tudás. De másik, amin gondolkoztam, bocs, erre, hogyha van véleményed, nyugodtan mond.
Hát nem, hát nyilván, igen, más szemüvegen keresztül kerültük ezt a mai világot, meg azt, hogy kik lesznek példaképek, de élete félek. Tehát ugye erre van egy, most ugye ma már a különböző social médiás platformokon vagyunk, a TikTokot, ahol tényleg jelen vannak a tizenévesek nagy számban. Ugye fölvesznek a telefonjukkal akárkinek a koncertjén bármit, és feltöltik. Tehát annak idején, hogy ez nem volt ez a fajta lehetőség. Érted? Tehát elmentünk személyesen, akkor rajonghatunk valakiért, meghallgatunk a rádióban, rajonghatunk valakiért, meglátunk a tévében, rajonghatunk. De így nem, hogy ilyen privát felvételeket látunk, és én többenten állok. Ez van egy, ez a kedvenc példám, most nem mondom a nevét, egy ilyen rapper gyerek. Na most az a legkevesebb, hogy bármilyen felvételt látok a privát felvételeket, koncerteken, soha nem láttam, hogy ne lett volna a kezében egy üveg vagy egy pohár pia. De soha.
Aha.
És elmondja két szám között részegen hallhatóan, hogy én most be vagyok, és egyébként meg tudom, nem szabad mondani, a drogfüggő vagyok. Ezt mondja a két szám között. A közönségének, akinek ő az Isten, vagy a kisisten, vagy tök mindegy, a bálvány, imádják, követni akarják, és mintának tekintik. Hát ez ettől félek. Tehát ezektől a mintáktól nagyon is féltem a fiatásokat, hogy magamat is féltem, mert az a generáció kell, hogy eltartson majd engem, aki majd ezeket az embereket követ.
Igen. Teljesen jogos, és teljesen igazad van, és az a baj, hogy ez mutat egy olyan szintet, amit az emberek régen megugrani akartak, vagy leglazább esetben átsétálni alatta, mert magasan van a mérce, de most már ez valahogy így egy csomó esetben ilyen legitimé teszi azokat a dolgokat, ami egyébként totális hülyeség, mert ő is azt csinálja, és ott csinálja, és igen. Abszolút értem. A másik irány, amire elmentem volna, hogy a közértben, amikor valaki csak így hozzád szól és elkezd veled beszélgetni, szerintem az lehet a legnehezebb a mi személyiségünkkel, hogyha ezzel egyetértesz, amikor az embert dicsérik. És az a kérdésem, hogy te el tudod hinni a dicséreteket, amiket kapsz, vagy tudod jól kezelni?
Hát figyelj, de egyébként érdekes módon valami jól esik meg, hát főleg, hogy feltettek valamilyen tartalmat, ami tetszik nekik, akkor másodperceket jönnek a zseniális vagy csodálatos. De ezek engem nem változtatják meg a véleményemet magamról, vagy a szokásomat nem változtatják. Nagyon jól esik, de...
Nem vagy ez az elszállós típus.
Egyáltalán nem. De nem az elszállás van szó, de mondjuk zavarban is vagyok. Tehát a szemtől szemben csinálok, akkor én zavarban vagyok, nem szeretem, hogy mindig elütöm egy poénnal, egy vissza, most akkor lapozzunk meg valamit. Tehát jól esik, persze, de zavarban vagyok tőle. Mondom, de jól, szeretem olvasni, tehát ez egy jó dolog, jó visszajelzés, vagy visszacsatolás, de szerintem az alapvető személyiséget az embernek ez nem változtatja meg, vagy ha megváltoztatja, akkor baj van.
Mm. A karriered veszélyessége vagy veszélyeztetése szempontjából a másik irány az az, hogy ugye most nem nagyon voltak színházi előadások, azért én most már látom, hogy a lakásszínházak meg ilyesmik beindulgatnak, és egészen jól működnek is. Te gondolkodsz-e ilyenben, vagy esetleg várható-e az, hogy mondjuk nyáron, amikor pihenőidőszak van, mondjuk megnyitják a lehetőséget, és egy-két színház kivételesen nyáron is előad?
Nem, hát a szabadtére lehet, hát most van a mégis a Mézesföldi nyár is lesz a Veresét színháznak a nyári fesztivál, nem úgy, ahogy akarták nyilván, és sajnos sokkal keves produkcióval, de meg hát ugye megvannak a szabályok, persze félház lehet, minden harmadik széken lehet, úgy most ez van. Hát persze lehet, hogy megváltoztatják, hogy június közepén lesz újra egy ilyen értékelés az operatív törzs részéről, vagy nem tudom, kormány részéről. Tehát valami szabadtér lesz, tehát a nagy szabadtéri fesztiválok ugye elmaradtak, azt tudjuk, a szegedi szabadtér is, ahol dolgoztam, az is elmaradt, de ugyanakkor például úgy Szegeden van egy kisebb szabadtéri színpadot, tehát lesz, mi is megyünk le két napra a legény búcsúval a játékszín, tehát egy-két szabadtéri oldásunk lesz.
Aha.
A játékszínnel, hát aztán utána a külszínház érdekel engem, hogy az mikor indul, mert ugye annak végül is meg kéne indulni, hát elvileg, ha mondjuk játszhatna a színház, mondjuk 300 fős játékszín, hogyha engedik ezt, már nem tudom elkezdeni, engedik már augusztusban azt, hogy távolságtartás nélkül üljenek az emberek zárt térben, nem tudom, de ha igen, akkor például elkezdik játszani a pótelőadásokat, ami az elmaradt előadásoknak a pótlását jelenti, tehát akkor ma augusztusban, tehát lényegben akkor nem lesz nyári szünetünk.
Hmm.
Tehát ahogy elkezdünk dolgozni, attól kezdve azon az évad lesz, mert ugye hát most volt március, április, május, hát majdnem három hónap szünetünk. Hmm.
Bocs, csak egy kulisszatitok kérdés, és ha gondolod, akkor ne válaszolj, de hogy rengeteg cikket lehetett erről olvasni, hogy a színészek éhen halnak, borzalmasan nehéz nekik ez az időszak, van, aki beköltözött a színházba. Te tapasztalsz magad körül ilyen szintű problémát?
Hát most én nem akarom nyilván kísérletíteni ezt a problémát, mert minden Magyarországon nagyon sok embert érint, de hát én csak a saját szakmámat ismerem, igen. Nagyon sokaknak nincs tartaléka, nincs annyi tartaléka, közben rezsit van, hitel van, mit tudom én, gyerektartás van, családot el kell tartani, minden van. És nincs annyi tartaléka, hogy két-három hónapot átveszélnek, vagy legfeljebb maximum annyit. Úgyhogy igazából igen, volt, én is hallottam ilyen dolgokat, úgyhogy most épít az ideje, hogy valami módon. De nem csak minket írtatottak a zenészek, a zenészek körül dolgozó technikusok.
Színpad építek mindenki, igen.
Mindenkinek a nyár a fő attrakciója, pláne a zenészeknél, mert nálunk a színházék segítség a működik. Tehát igen, tehát nagyon súlyos az. És az igazi, a helyzet súlyossága akkor derül majd, amikor elkezdünk dolgozni, hogy egyáltalán milyen feltételekkel dolgoznak a színházak. Mindenki tudja folytatni a munkát, aki abba hagyta. Ugyanannyian folytatjuk, ahányan abba hagytuk. És egyáltalán kik azok vállalkozók, akik úgy látják, hogy mégsem éri meg, mégsem tudnak indulni. Tehát azért nagy felélegzésnek lesznek azért még áldozatai. Hmm.
Brutális volt szembesülnöm vele, de lassan 30 éve, hogy végeztél a prózai osztályon, bődületesen.
Nem lassan, nem, pont
már pont? 30 éve. Pont most?
Hát most a vasárnap lesz 30. Pont.
Gratulálok hozzá, ez tényleg nem semmi. 30 év, azt a mindenit. Én hárommal vagyok öregebb, tehát hogy nagyon
jó,
kemény.
Gratulálok.
Köszönöm, ezt nem azért mondtam, de úgyis hangozhatott. Na de azért mondom, mert hogy brutális gyakorlatod van, és nagyon komoly tapasztalatod, de azt gondolom, hogy két hónap leállás azért sok. Te előveszed a szövegeidet, a szerepeidet, vagy az teljesen pont onnan fog menni, és olyan, mint a biciklizés?
Dehogy veszem elő, hogy képzeld, hogy én most még elő is vagyok. Örülök, ha nem kell elővenni. Nem, veszem ágába sincs elővenni, mert akkor, amikor szükség lesz, akkor majd nyilván a darabok, amiket játszottuk, hát az nem gocsa, az ember felfrissíti. De én két próbaidőszakban csapott ez az egész bele, mert a legkamadítő ligetikot éppen próbáltuk a Veresegyel, és a játékszínben kezdtük volna próbálni, az első indult a nagyvárosi fényeket. Tehát igazából az jobban izgat, hogy azokból mikor lesz valami. Tehát a futódarabok azok persze fognak menni. Hát már melyiket tudjuk játszani, meg lehet közben egy csomó darab, azért közben ki is futott alólam ebben az évadban.
És hogyha most egy ilyet kérdezek, hogy mondjuk te említetted a Mary Poppinsban, mi az első szavad, mikor fellépsz a színpadra? Kapásból tudod?
Hát igen, mert ott én vagyok az első, aki megszólal, mert ugye felmegy a fűzmény, és akkor én ott hátul a kis, mint kéményseprő, még háttal mondom, hogy a keletről szérjön és porkavarok. Én énekelni kell, úgyhogy ezt tudom. Mert abban aztán olyan kemény táncok vannak, hogy mindig elfelejteném fél évente, mert fél évente egy nagyjából nagy a madár, blokkokat játszik az előadásaiból, tehát nem mindig mindent, hanem mindig blokkokat. Tehát fél évvel, tehát elfelejteném, akkor katasztrófa lenne. Tehát ez az izommemória is működik az emberben, nem csak a szövegmemória.
Igen, bár mondjuk azért a szombatesti lázban is ráerősítettél arra, hogy ezzel semmi problémád, de gondolom, hogy ez egy halmozottan nehéz dolog, hogy tánc közben még énekelni, és hát ezt tüdővel bírni, az,
hát igen,
az fizikumot követel.
Mondjuk az igaz, mert azért hashtag úgy van megkonstruálva, hogy azért a legnagyobb táncok közben nem kell énekelni, de vagy van énekel más is, akkor tudok lazítani közben, mint ha énekelnék, de tehát kicsit csalok ezzel, de azért persze mindenképpen ez nagyon kemény.
Ilyen fronton egyébként rosszabb a helyzet? Tehát lett karantén tested? Vagy tartod a fizikumodat, hogyha beindul újra a színház, akkor minden rendben legyen?
Igazából nem, én szerencsés alkatokban nem elég vékony vagyok, és még most sem hisztem annyira meg. Tehát inkább ellustultam, vagy elgyengültem, de fekvőbeteg úgy éreztem magam, hogy feljöttem itt a Tabán lépcsőjén, vagy mondom, ez nem hiszem, hogy liegek, mint egy borzasztó. Ez rossz. Ez mindenképpen változtatni kell. Tehát próbálok majd egy kicsit többet kardiozni, meg sportolni, de azért ez ez mindenképpen kivesz belőlünk, tehát mindenkiben, mert az otthoni sport, az otthoni mozgás nem ugyanaz, hogy eljársz valahova. Mondjuk én nem vagyok egy sportember, de az mégis mellettem 200 méterre van egy konditerem, néha lementem azért kardiózni, meg súlyozni esetleg, hát amit kell, de most nem csináltam semmit, tehát magyarul szerint semmit.
És lett az elmúlt időszakban valamilyen új skilled? Látjuk ezeket a videókat, stb. Valamit megtanultál, amit mondjuk korábban nem annyira tudtál? Vagy valamiben fejlődtél, hát amit tudsz használni?
Igen, abszolút, megtanultam az a videóvágást.
Wow.
Már az én szintem, igen, annak is van egy komplikátor színjele, de azért én rakom össze a csonka családot, és azért az nem olyan rossz.
Mivel dolgozol?
iMovie-val.
iMovie, tehát akkor iPad-en?
iMovie meg Videoshop. Az meg a telefonomon van, mert azzal csinálom a feliratot.
Tök jó, tehát akkor motivált voltál arra, hogy ebbe beletanulj, ez is király. Hm?
Igen, ez hát mondjuk lebe sem fejlődni, de most ez így jó.
Oké, fizikailag most így a füleddel kapcsolatban hol tartasz a gyógyulásban? Rendben vagy?
Hát
mondtad tegnap, hogy meg lehet szokni, vagy tegnap előtt, mikor telefonáltunk. Én nem azt akarom, hogy megszokt, hanem hogy elmúljon, gondolom te is.
Igen, de hát lehet, hogy nem fog elmúlni úgy tökéletesen, és az mondjuk most nem akarom beleherkedni magam ebbe, azért most ez így jó egyébként, nem rossz, hogy most, mert most a térben jobban jól hallok, tehát azért nem az, hogy nem az érzékelem, vagy az egyik fülemre rosszabbul hallok, majd el fog menni a hallásvizsgálat, hogy most hol tart a dolog. Tehát mondom, mihez képest? Tehát, hogyha arra gondolok, hogy zúgna a fülem éjjel-nappal, akár hónapokig, akkor most ennek örülök. Mindig hálásnak kell lenni azokat a dolgokat, amik megtörténnek veled, még ha nem is a tökéletesség irányába mutat, de azért ez most már jó.
Na, ez a másik ritka szó.
Soha ne legyen nagyobb bajom, tudod, ezt szokták mondani.
Ez a másik ritka szó, a hála, az alázat mellett, amit te is kiemeltél. Ezek jó
igen.
Kifejezések, igen.
Igen, a hála nagyon fontos. Például a hála is nagyon fontos, nyugtató, lazító dolog. Az ember, hogyha hálás, akkor az a stresszt, a test feszességét, feszültséget abszolút tudja oldani.
Ez egy ilyen tök jó metodika amúgy, hogyha az ember nagyon ki van akadva, hogy csak megáll és elgondolkozik azon, hogy mi az, amiért most hálás lehet, hogy mi az a három dolog, ami a mai nappal kapcsolatban így hála okot ad. Van egy mini rovatunk, egy nagyon mini, egy activity, te szeretsz társasozni? Társasjátékokat
hát,
szoktál játszani?
Ritkán, nagyon ritkán szoktam.
Oké, hogyha mondjuk activity-znél a klasszikus játékkal, akkor melyik a kedvenced? A beszéd, a rajzolás, vagy színészként adja magát a mutogatás?
Hát. Attól, hogy melyikben jobb, könnyebb a feladat. Hát
tehát a könnyű lehet, irányába mész?
Lehet a beszéd is akkor inkább.
Oké, hát nézzük meg.
Mit lépnél? Activity.
Egy nagyon egyszerű játékot hoztam neked. Ez egy egyszerű asszociációs játék, egészen biztos vagyok benne, hogy kismillióját játszottál már, vagy akár még a tanulmányait során is biztos, hogy szembe jött veled ilyen. Én mondok egy szót, egy kifejezést, és kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami arról neked beugrik, aztán én mire asszociálok, aztán te, és mindig egy kicsit megállunk, és kíváncsi vagyok, hogy azt mihez kötöd. Kezdhetem?
Uh-huh.
Színház. Mi az első, ami jön?
Öltöző.
Oké.
Okay.
Az öltöző egyébként az egy ilyen buli hely, tehát ez egy olyan, mint amikor mit tudom én, az órák előtt én megérkeztem az iskolába, és mindenkivel újra találkoztam, dumáltunk, vagy az már a munkára hangolódás?
Kollégákkal változom, hogy több szabadúszó vagyok, tehát nem mindig ugyanaz. De azért ott az a koncentrációnak is a helye, az utolsó simításoknak is a helye, a szöveg átnézésének a helye, a beszélgetésének is lehet helye, sok mindenek lehet helye, szeretem.
Nekem erről a jelmez ugrik be, meg az állarc, az, hogy gyakorlatilag nem mindenkinek ugyanazt az arcát mutatja az ember általában, én erre asszociálok. Jelmezről te hova mész tovább?
A jelmezről?
Uh-huh.
Húha, hát a jelmezről hol még tart, akkor talán nem. Most tudom, ez érdekes kérdés, mert jelmezben lehet tovább menni, mert jelmez eszembe jutott a maszk, de nekem nagyon ritkán a maszkom.
Maszk,
tehát igazából smink is, az is ritkán van, tehát így a jelmezben a saját ruhám jut eszembe, mert a jelmez csak az láthatja föl. Hm? Tehát a jelmezből csak a civil ruha következhet már, ugye, végül is, tehát hogyha a kronológiát veszük figyelembe, akkor az igazából a jelmez az jelmez, a jelmez nem megy tovább sehova, az úgy van, hogy van, és utána pedig jön a civil.
De mondjuk, hogy a civil ruhádat mondod, arról én nekem a stílus az, ami beugrik. Nagyon sok színésznél azt látja az ember, hogy a színpadon kinéz valahogy, szerepben kinéz valahogy, aztán mackónaciban megy haza, és pulóverben, tisztelet a kivételnek, de te ezt nem engeded meg neked. Azt hiszem, hogy elég fontos a megjelenésed a hétköznapokban is, számodra legalábbis. Ezt jól látom?
Hát, igen, hát azt mondom, hogy igen, hát én most nem egy divatmajom vagyok, de azért szeretem az igényes dolgokat, a lezser dolgokat, ügynek az elegáns dolgokat, és az alkalomnyire szeretek öltözni, úgyhogy igazából ez igen, ez jól látod, egyébként abszolút, csak hát ugye attól függ, hogy éppen, hogyha nagyon mondjuk a próbaidőszak van, és este játszom, és akkor mondjuk nyilván az ember a legfapásabb dolgokat hordja, meg nem is érdekel annyi, meg télen például a telet annyira utálom, hogy a telen télen nem szeretek öltözni se. Oh. Egy farmerrel nincsen az egész telet, és egy-két pulóverrel, mert nem érdekel a tél. Tehát át akarom ugratni.
Az a típus vagy, aki olyankor el is utazik? Tehát a karácsony például
nem? Nem? Hát nem tudok. Színházban. Meg a családom is itt van. Mm. Tehát nem nagyon volt, bár utaztam januárban, de most ez már pár éve nem volt. Úgyhogy igazából nyáron szeretek jobban öltözni.
Oké, akkor még egy asszociációt kérnék tőled. Zárásként a stílusról mire következtetsz? Vagy mi jön neked ebből először? Stílus?
Kifinomultság például, vagy az elegancia. De nem úgy, hogy most ilyen bemerevedetten, hanem igen, tehát jó neveltség. Nem tudom, szóval csak olyan dolog, ami azért tényleg fontos lenne, hogy egy picit jobban szem előtt legyen, és hogy mindig legyenek olyanok, akik ezt a dolgot tudják közvetíteni, vagy akinek a ízlésében jól, a stílusában meg lehet bízni. Ez nem csak öltözködésről szól, hanem mondom arról, hogy köszön-e valaki, mondjuk, amikor belép egy helyiségbe, vagy tudja, hogy kell belépni egy étteremben, amikor a nő hol van, mögötte, előtte, felette, alatta, tehát ezeket dolgokat. Igen, tehát vannak szabályok, amiket tudni kell, az, hogy stílusunk legyen. Hogy ne, és a stílusról eszembe jut a természetesség, ami nagyon fontos. Mert tehát a bemerevedett pózok az borzalmas stílus. Még akkor sem mondjuk esetleg egyébként helyes dolgokat mutat. De csak természetesen, minden csak kifejezetten természetesen.
Ez annyira érdekes, már hogy többször visszajut ide a beszélgetésünk, hogy most ezt nem mondtad ki, de hogy azért érződik, hogy a mai generációban, a mai médiafelületeken már nem feltétlen ezzel szembesül az ember, sőt, tudom, hogy sok ilyen videódban, hát nyilván mindenki tudja, hogy ezekben a videókban, amikor eljátszol egy karaktert, akkor szerepben vagy, ja. De hogy pont azt érzem, hogy a TikTok világ, amit te is felhoztál, az nem ebbe az irányba visz. És azon gondolkodom, hogy ez, amit te egyébként képviselsz, ez képviselhető a TikTokon például. Ezzel te tudsz-e hatni akár olyan felületeken, és akkor pont nem erre mutatnak?
Hát a TikTok az inkább a humorról szól. Ha már tehát a zenéről vagy a humorról, tehát nem hiszem, hogy hát nyilván azzal tudok, hogy mondjuk érzem annak a szintjét, amit nem jöttek át. Tehát, hogyha valami nem humoros, hanem számámas inkább nekem, és tehát mondjuk ezek a zsémbes nagymama meg a kokós csiga, ezek azt gondolom még egy olyan kategória, ami lehet érezni rajta az idézőjelet a körbetükröt, de van, amikor már valami annyira alpárian durva vagy, vagy pedig annyira közönséges, vagy annyira ilyen gyomor összerántulásra késztető szöveg, vagy történet, azt nem dolgozom fel. Tehát meg lehetne csinálni, de nem akarom. Tehát érted, vannak olyan figurák, akiket nem akarok, mert inkább szánalmasnak tartom.
Igen, és ezzel is végül is a görbetükörrel is arra mutatsz rá, ami a helyes lenne. Igen, ez tetszik, ez szerintem ide teljesen jó végszó.
Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél, ha veszélybe kerülne a karriered? Csonk Andrással beszélgetünk, ezzel kapcsolatban egyébként már kétszer is elég komolyan helyzetbe, szituációba kerültél, mondtad itt a porckorongsérvet, akkor a füleddel kapcsolatban sem könnyű a helyzet, ráadásul most itt van ez a kollektív színházleállás is. mi az, amit, ha nem is megoldva az összes jövőben felmerülő ilyen szituációt, de akár így tudsz magadnak tanácsként adni, átélve ezt az utóbbi időszakot, vagy hogyan tudod feldolgozni azt, amikor azt érzed, hogy na most lehet, hogy nincs tovább a karrierem szempontjából?
Hát én ezt nem kutattam ezeknek a helyzeteknek a kialakulását, vagy pedig a megoldását, mert azt gondolom, hogy ez így nem lehet. Tehát van egy ilyen karantén, van egy vírushelyzet, ami kényszerű keretlen gondolkodása készített, de mondjuk ez persze megint közösségi gondolkodás, mert itt az egész szakmán maga jövőről van szó. Hát nem tudom, tehát...
Jobb megijedni, mint félni?
Hát...
Egyébként lehet, hogy igen.
Semmi se jó.
Semmi se jó.
Semmi se jó, tehát megijedni sem, vagy félni, de megijedni... Mind a kettő rossz, megijed, a félsz, akkor alapvetően egy folyamatban stresszed magad olyan dolgok miatt, ami lehet, hogy soha nem következik be. A megijedni meg azt jelenti, hogy valami történt, nem? Tehát akkor egyik se. Tehát azt gondolom, hogy én hiszek abban a gondolatainkat, bevonzunk sok mindent, tehát ez megint az agykontroll. Tehát persze én is tök negatív tudok lenni, nem arról van szó, tehát abszolút, de akkor legalább most már észreveszem magamon, és akkor próbálok másképpen viszonyulni dolgokhoz, és nem stresszelni magamat azon, hogy lesz-e olyan helyzet az életemben, amikor azt mondhatom, hogy úristen, most mindenek vége, hát ez így azért tényleg, tehát ennek semmi értelme nincsen, hogy valaki ezen morfondírozik, mert akkor ez a dolog előbb-utóbb valamilyen módon az agynak ez egy parancsot ad, és be fog következni. Tehát nem inkább sodrotok az árra, és ha valami lesz, akkor majd próbálom megoldani, de ne legyen.
Hogyha ne adj Isten, és soha ne legyen így, de mondjuk holnaptól megszűnne minden nyilvános szereplési platform, amin az emberek tudnak szerepelni, mert tényleg, ahogy már korábban mondtad, egy ilyen nagy csomagot képviselsz, popzenében is ott vagy, műsorvezetésben is ott vagy, színpadon is ott vagy, táncban is ott vagy, de hogyha nem lenne ilyen, akkor te mivel foglalkoznál? Mibe vágnál bele?
Semmibe.
Semmibe?
Hát nem, nincs tehetségem semmihez. Hát
ezt mondod?
Mit?
Hát, hogy nincs tehetséged semmihez, de hát nyilván érted, a videóvágást megtanultad, pikpak.
Na jó, de hát azért mondjuk ezek, na jó, de ez olyan szinten, amivel nem tudnék megélni. Tehát azt mondom, hogy mindenki olyan dolgokkal foglalkoznék, ami valamilyen a kommunikációról szól, kapcsolatban az emberek, nem tudom. Tehát miután nem tanultam semmit, semmi más, mint a színészetet, ezért nincs szakmám, egyéb diplomám, úgyhogy nem tudom. De meg hát nem is vagyok abban a könnyű korban, amikor ezen gondolkodni lehet, úgyhogy inkább ezt a kérdést borítékoljuk, és próbálok koncentrálni azokra a területekre, amik megérintettél.
Jó, legyen így. Nagyon hálás vagyok, hogy beszélgethettünk, mint a számomra is példaértékű az, amilyen alázattal a szakmához állsz, ahogyan ezekhez az interjúkhoz viszonyulsz, és nekem még egy szereped, egy karaktered ugrott be, ami az én fejemben nagyon közel áll hozzád, és ez a beszélgetés is hozta. Az egyik kedvencem, amit játszol, vagy játszottál, nem tudom, hogy lesz-e még, az Abigailből a Kőnik tanár úr, a jellem, az a kifejezés, ami beugrott.
Hát igen, hát ez imádom. Sajnos az Operettszínházban ebben az évben, ki tudja miért ez nem ment, mivel lehet, hogy lesz, nem tudom, hogy én jártam még, vagy sem, mert soha majd világban soha nem tudja, hogy azok a feladatok, amik a tiéd voltak, azok meg is maradnak-e, de hát azért bízom benne, miután ez ugye nekem nagyon fontos feladatom volt, hogy ez visszatalálhozna.
Csonka Andrással, színésszel beszélgettem. Én nagyon hálás vagyok, hogy rám szented ezt az időt, és köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megosztottál.
Ölellek, meg mindenkit, aki hallgat minket.
Ez volt már a Mit lépnél, remélem élvezted ezt a beszélgetést, és hogyha tetszett, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra, a korábbi epizódokat is meghallgathatod, ezen kívül pedig a különböző felületeken értékelheted a műsorokat. Az Apple Podcast-en például csillagokat is adhatsz, az 5 a kedvencem, és hogyha hozzá szeretnél szólni, és része lennél a Mit lépnél közösségének, akkor a Facebook oldalon várom a reakcióidat. Réd Ládámot hallottad, nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat, lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is, addig se feled. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast
a Prodcast.
A Prodcast családtagja.
Prodcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.